Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Rutai Gábor költőmata vagyok, ez pedig a Hozz egy verset, Rimportré magazin, amely, ahogy eddig is, úgy történik, hogy van egy vendégem, és van egy vers, amelyet ő kiválaszt, aztán minden más meg ránk van bízva, arról fogunk beszélni, amit kihoz belőlünk majd ez a vers. A vendégem pedig a mai nap nem más, mint Cutor Zoli, hello!
Hello, szia Gábor, sziasztok!
Az a te feladatod, hogy hozz egy verset, és kérlek áruld el, hogy mit hoztál.
Elárulhatom azt is, hogy min vacilláltam, hogy miken vacilláltam. Mert nagyon-nagyon kedves nekem egy csomó adivers is, de ami a legkedvesebb az utóbbi időkben, és most az utóbbi évekre gondolok, többször hallott versek közül, az a Jónás könyve Babicstól, mégpedig azért, mert van nekem egy közös irodalmi estem a Csúlya Imrével, ami egy ilyen nagyon kis bensőséges zenés irodalmi est, tehát a Csúlya Imre úgy mond verset, hogy abban a pillanatban én is közönségé válok, és már nem először, vagy nem egyszer fordult elő velünk az, hogy befejezte a verset, én sőt ültem tovább, és néztem, mert közönségi lényegültem, hogy annyira hatás alá kerültem, hogy elfelejtettem, hogy nekem ott be kell lépnem egy gitárénekkel. Uh-huh. És csak így néztem, és hagytam, hogy vigyen, és akkor ott kacsintgatott, meg volt, hogy már felszólt, hogy tessék Zoli, akkor most eljössz. És összekapom magam. De a Jónás könyve volt, és a Jónás könyve, amellett, hogy zseniálisan van megfogalmazva, az üzenete is szerintem csodálatos. Imádom, ahogy előadja Csúlya Imre, ráadásul még a Bibliához is köze van, amit azért gyerekkorom óta hébe-hóba tanulmányozgatok, érdekelt mindig ez a dolog, meg az, a misztikum is belőle, meg a tényleg hasznos tanítások is, maga ezek a bölcsességek. És akkor mondtad, hogy lehet, hogy az hosszú lesz, és akkor azon gondolkodtam, hogy tudok-e olyan verset, amiben valamilyen módon felmerül az a dolog, hogy az erőszak erőszakot szül, és hogy inkább, tehát még jóra szidni nem sikerült senkit, inkább a szelítség az, ami a célra vezető. És hát mennyire klappol ehhez a gondolathoz az, hogy idén ugye Petőfi év van, még hogyha egyébként a Petőfi film nem is fog elkészülni erre az évre, a 200. évfordulóra, de ugye Petőfi Sándor 200. születésnapját ünnepeljük egész évben. És akkor eszembe jutott a valószínűleg mindenki által ismert Falu végén kurta kocsma. Mert azt gondolják, hogy ez egy ilyen jó kis kocsmás vers, meg hogy a mulatozásról szól, de hát szerintem a legszebb csendvédelmi vers, ami valaha született Magyarországon.
csendvédelmi vers. Igazából első olvasatra pontosan annak tűnik, ami oda le van írva, egy történet, aminek szemtanúi lehetünk, amikor ezt olvassuk. Egy olyan szituáció, ami akár most is megtörténhet, meg holnap is, meg bármikor. De, és mégis lehet róla sokat beszélni, úgyhogy fogunk is, de előtte, ha megkeretlek rá, olvast fel, mert bár szerintem mindenki ismeri, de azért elevenítsük fel a sorokat belőle.
De azért nem vagy, ha egyszer én is elolvasom. Petőfi Sándor, Falu végén kurta kocsma. Falu végén kurta kocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közelegne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték. Benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos, munkálódik a cimbalmos. A legények kúrjogatnak, szinte rengbelé az ablak. Kocsmárosné aranyvirág, ide a legjobbik borát. Vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, alunni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben végadjanak, Isten áldja meg kenteket. Szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad, kihörpentik boraikat. Végét vetik a zenének, és hazamennek a legények.
Köszi szépen. Na tehát ez a vers, amiről beszélgetni fogunk. Azt nem tudom, hogy például tudtad-e, hogy nem csak a helyszín, de a szituáció is megtörtént eseményeken
alapul. Nem tudtam. Nem tudtam. Bár biztos illet volna utána néznem.
Ja, nem baj, nem baj, ezért vagyok én itt. Uh-huh. 47. augusztusában íródott, akkoriban Lubi Zsigmond földbirtokos barátjaként járta a környéket Petőfi Sándor, és Fehérgyalmathoz közeli mai Matolcsi község közelében volt ez a komp, amiről egyébként uh-huh. szó is esik magában a versben, és annak a kikötőjében valóban létezett ez a kocsma. Azt hiszem, hogy talán valami emlékhely is, vagy rehabilitálták azt a környéket. Ma is meglátogatható.
De jó.
És valóban a környéken lakott egy Dávid István nevű uraság, aki folyamatosan
csitítgatta
vendégeket. Igen, peres, vagy pörben állt a kocsma közönségével.
De jó, hogy ezt hallom. Köszönöm.
Biztos
sokan örülünk ennek, hogy ezt halljuk.
Ezért is mondtam, hogy mai napig megtörténhet, hogy ki akar egy kocsma közelébe lakni. Még talán, ami megmagyarázást kívánna ez a kurta kocsma kifejezés, ez lényegében egy ilyen időszakosan nyitva tartó kocsma. Októbertől áprilisig voltak ezek nyitva, gondolom, vagy a tél, vagy a szüret, vagy nem tudom milyen apropóján, és ezeknek a kurta nyitvatartási, vagy szezonális
kurta.
Ettől kurta. Na, ennyit akartam csak még így hozzátenni, mint mondjuk ilyen érdekesség. De akkor térjünk vissza a mondani valójára, vagy amire te is céloztál, hogy mondtad, csendvédelmi, vagy rendvédelmi?
Igen, hát hogy a szerintem legszebb csendvédelmi vers, és hogy egy kicsit érzékenyebb állapotban vagyok, és ezt olvastam már gyerekeimnek is fel ezt a verset, hogy nehéz megállni a végére, hogyha jól érted, meg jól próbálod átadni, akkor nehéz, legalábbis nekem nehéz elkerülni azt, hogy könyvbe lábadjon a szemem. Mert annyira gyönyörű egyébként a bármilyen művészetben, különösen a szövegírásban, vagy a költészetben, hogy nem mondod meg pacekba, hogy tehát nem azt mondod, amiről itt most én beszélek, hogy aki fenyegetőzik, az vesse magára, mert akkor az bajt szül, aki meg szelíden kér, az meg a legkeményebb szíveket is meglágyíthatja, és működik. Nem ezt mondja, hanem elmond egy történetet, amiből sokkal erősebben átjön ez az üzenet, mint a pacekba megmondaná, hogy mi a tanulság. Tehát azért jók mondjuk dalszövegben is az ilyen szövegek, mint Petőfinek ez a verse, mert nem érzed azt, hogy egy pillanatig nem érzed azt, hogy tanítani akar. Uh-huh. És minden ilyen szöveg, tudod, a rock szövegeknél nagyon megy meg, akár szerelemről, akár az élet nagy végtelen közhelyes hűtőmágnes bölcsessége is, mindig tanítani akarnak valamit, mindig szájbarágosan meg akarják mondani, hogy a nagy bölcsességeket, miközben a történetmesélés szerintem a legnagyobb, vagy a legerősebb, úgymond médium, ami ezt át tudja adni, ezt az üzenetet. És ugye itt van, hogy az uraság Dávid István, jól emlékszel?
Hogy Dávid István.
Dávid István ugye küldi a Sameszait, és akkor hát gondolom, hogy zörgettek, hogy ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzen az uraság, mert lefeküdt aludni vágy. És itt nem csak az a dac van ebben, hogy ő gazdag, és akkor, hogyha már olyan szerencsés, hogy jómódú, és gazdag, és földesúr, akkor viszont szenvedjen, hogyha mi már csórók vagyunk. Itt nem csak ez a dac van ebben, hanem az is, hogy valószínűleg az emberek, akiket átküld, azok fenyegetőleg lépnek föl. És annyira magamra ismerek ebben, én is ugyanolyan vagyok, hogy lehetőleg rosszabb dolog, amit lehet velem tenni, az, hogy megfenyegetnek. Írtam egyszer, hogy még a nyers idején az egyik dalomnak az a címe, hogy aki engem akar fenyíteni, ez a dal címe, és így szól a refrén, hogy aki engem akar fenyíteni, az lőjön le, lőjön, ha ijeszget, ezt észre sem veszem. Tehát, hogy, hogy de hogyha valaki normálisan szól, meg kér, akkor meg én vagyok a legvajszívűbb ember. És itt is ez van, hogy és akkor valószínűleg átjött egy, nekem úgy tűnik, hogy egy nő jött át, bár szerintem nem hangzik el, vagy nem látjuk.
Nem hangzik el, csak a szóhasználat.
De szóhasználatból, hogy olyan, mint hogyha egy fiatal lány jönne, és akkor ő kéri szeliden. Nagyon szép, hogy csendesebben vigadjanak.
Szerinted, hogyha az uraság szolgálja jön át szeliden megkérni a dorbézoló közönséget, hogy kicsit csendesedjenek el, mert nem tudnak aludni a környéken, például az uraság sem.
Hát nem tudom. Lehet, hogy akkor is marad egy kis dac, de szerintem ez inkább A követelőzés és a szelídkérés ellentét beállítása aha. szerintem sokkal inkább, és nem feltétlenül erről szól. Nyilván ez még erősíti a dacot, hogy ráadásul egy hatalmas, vagy hatalmaskodó ember kér ilyet, míg mikor egy olyan ember kér, akinek amúgy nem állna a hatalmában az sem, hogy valami kárt okozzon, ő kéri, aha. és mégis megteszik. Ez a szép benne.
Igen. Említetted, hogy ezzel te mennyire tudsz azonosulni az ilyenfajta kontraproduktív kommunikációval, hogy neked egyébként milyen a viszonyod így a mulatozással, az alkohollal, a dorbézolással?
Na pont erre akartam kitérni, és örülök, hogy megkérdezted, hogy azért az is tetszik, hogy a kocsmában egy kicsit így elengedik magukat. Miközben én annyira nem tartom magam mulatozónak, de hogyha belehúzok, akkor szeretek nagyon belehúzni, és akkor sokáig, és akkor ilyen értelemben talán féktelen vagyok. Aha. De nagyon tetszik az is, hogy ott egy zenekar játszik, hát valószínűleg egy cigányzenekar, hát sőt, nem valószínűleg biztos, hiszen húzd rá cigány, húzad jobban, ami évszázadokon keresztül a magyaroknak a könnyű zenét jelentette, és szenzációsabbnál szenzációsabb zenészeket termelt ki ez a kultúra, és azért kellene rá vigyáznunk, mert szokás, ugye az operettel, meg sok hasonló ilyen típusú műfajjal együtt, ez szokás bizonyos körök részéről lesajnálni, miközben egy végtelenül igényes és nagyon-nagyon színes, nagyon harmónia, melódia és érzelemdús zenei és szövegkultúráról is van szó. Szóval én imádom azt, amikor bemegyek egy étterembe, hogyha bemegyek mondjuk a szegedi kiskörösi halászcsárdába, és kérek egy halászlét, és nem egy kereskedelmi rádió szól fölhangosítva, hanem ott van tényleg a cimbalmos, egy bőgős, egy a prímás, a klarinétos, és akkor vagy meg a csellista, meg a brácsás, egy teljes cigányzenekar, és játszanak magyar nótákat, amiben vannak cigánynóták, tényleg magyar nóták, népdalok, vagy akár operes lágerek is. És nekem nagyon lehangoló az, mikor ugyanez megszólal a szintetizátoron, mert pont a lelkét veszi el. Tehát pont az, ami a hagyományos magyar cigányzenekarban, vagy ha úgy tetszik, népi zenekarban az igazán jó, meg az igazán egyedi, vagy az igazán magyar, annak az írmagját is kiöli a szintetizátoros, grúvos, mulatos. Tehát az élet úgy érzem, mint hogyha egy eret vágnának rajtam, és elfolyna a vérem, mikor ezt hallom, és nem is tudnék többet feltápászkodni.
Szerinted a gyereked itt is érzik ugyanezt? Vagy érezhetik ugyanezt? Vagy egy újabb generáció, mondjuk egy Z-generáció, az már kifejezetten rosszul lesz, hogyha egy csárdába meghallja a cigányzenét.
Szerintem rosszul lenni biztos nem lesz rosszul, de olyan érzéseket nem kelt bennük, mint mondjuk esetleg még benned talán keltheti ilyen emlékeket, meg bennem biztosan. Tehát én nem tudom, te mennyire emlékszel gyerekkorodból, vagy mennyire jártatok nekem. Mi a gyerekkoromban egészen sokat jártunk a családommal éttermekbe. Uh-huh. Ugye szegediek vagyunk, Szeged környékén, Algyőn, de bárhol az országban, itt Budapesten is, és én itt Budapesten is még tizenéves koromban is jártam úgy étterembe, hogy a körút tele volt olyan éttermekkel, ahol cigányzenekarok voltak. Hát a 60-as, 70-es években Budapesten 200 olyan étterem működött, ahol minden nap nagy cigányzenekar volt élő zenével. Uh-huh. És nekem ilyen atavisztikus hangulatokat, vagy érzéseket kelt az a hangulat, hogyha bemegyek egy étterembe, és ezt meghallom. Tehát valami tényleg ilyen ősi, ilyen megérkeztem, itthon vagyok érzést kelt, és attól tartok, hogy nem hiszem, hogy egy zeneileg érzékeny, vagy egy intelligens emberbe amúgy rossz érzéseket keltene amúgy egy jó cigányzenekar, inkább a legrosszabb esetben is maximum hidegen hagyja, vagy nem érdekli. Aha. Bár ahogy a magyar nótát, mondjuk a hallgató nótákat játsszák, annak párja nincs a világon. Tehát azt nem tudják reprodukálni. Tehát azon én emlékszem, hogy gyerekkoromban többször elsírtam magam azon, hogy ahogy hallgatónótát játszott egy ilyen zenekar. Amikor a szintén megszólal, az ilyen szintetizátoros, meg ilyen programozott ízen megszólal, ugyanaz a hallgatónóta, akkor meg semmilyen érzelmet nem vált ki belőlem. Aha. De azokkal a spétekkel, azokkal, hogy lélegzett ez a zene, hogy igazán megszomorodik az, hogy a szűkített akkordok, harmóniák, bontások ott mennek föl egy-egy kiállásnál, azok a, az végtelenül fájdalmas hegedű szó, hogy meg tud szólalni, hogy búg, zúg, ahogy sír a bőgő. Úristen, tehát tényleg, tehát hogy az, azt nem lehet, és a világon semmi más nem tudja ezt reprodukálni. És mikor nyilván itt valószínűleg nem hallgató nótákat hallgattak, hogyha nagy mulatozás volt, de hát ezt is imádom. Tehát annyi élet, annyi játék van ebben, és én imádtam volna ott lenni ebben a kurtakocsmában, és még remélem leszek ilyen kurtakocsmákban néhányszor életemben.
Hát biztosan. És nagyon szép és plasztikus az a kép, ahogy a csöndről beszél, ugye azzal nyitja a verset, ahogy többször is visszautal rá, hogy, van, ahogy, hogy milyen csönd van a környéken, és aztán beindul, és ehhez a csöndhöz tér utána vissza. Szerintem ez egy elég ügyes húzás.
Milyen zseniális volt, és hát 24 éves volt akkor.
Igen.
Tehát az a döbbenetes, hogy ugye meghalt 26 éves korában, meghalt Petőfi Sándor. És hogy olyan életművet tett le, ami páratlan. Tehát nyilván ez a zsenik sajátja, akár most megnézed, akár Chopint, vagy Mozartot, és meg lehetne sorolni, vagy Bizet is milyen fiatalon halt meg, és milyen zseniális operákat írt, meg nagy zenekari műveket, hogy valószínűleg az ember, vagy nézzük meg Beatles-t, amikor a két legidősebb tag 30 éves volt, mikor feloszlottak, és addig megcsináltak, mint a 7 vagy 8 év alatt megcsináltak 12-13 albumot, 230 dalt, amiből azóta 200-at az egész világ ismer, és alapvetően meghatározta a könnyűzenei kultúránkat. És nem 40-50 éves okoskodó emberek rakták ezt össze, hanem fiatal ösztönlények, nagyon tehetséges ösztönlények.
Igen, ugye ez 47 augusztusában íródott, az, hogy 48 márciusában mi volt, azt meg tudjuk, tehát nem sokra rá igazából.
Igen, nem sokkal később történt.
Pont Petőfinek ez az az időszaka, amikor hát rettenetes hányattatás, meg ő állandóan színész akart lenni, meg nem tudom, után ez egyébként pont az időszaka, ami egy ilyen nyugodtabb, boldogabb időszak, ugye itt már Szendre Júliával a nagy szerelem időszakában vagyunk, és nagyon szép ilyen életképeket kaptunk akkor tőle.
De milyen érdekes, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy csak a mi esetünkben a jelenkorban annyira felgyorsult a világ. Ha belegondolsz, hogy valaki 26 éves koráig él, ilyen életművet létrehoz, ennyi minden történik vele, színész, költő, zenész, politizál, része vesz a vidéki, meg a fővárosi, azaz az országos közéletben, még katonáskodik is, meg minden, tehát hogy annyi minden belefedett, hogy nem hiszem, hogy sokat unatkozott Petőfi, és biztos, hogy akkor is léteztek olyan, hogy is mondjam, életek, életformák, amik még talán jobban pörögtek, mint a miénk.
Hát meg
most.
Jó, de ez egy attitűd is, hogy ki az, aki két végén égeti a gyertyát, meg van, aki még középen
van,
is
csak meghújtja,
meg van két végén, tehát hogy ő egy tipikusan egy ilyen ember.
Ja, és hát hogyha már, igen, és amit nem is említettünk a sok tevékenysége közül, hogy ő egy ilyen talent menedzser is volt, tehát azt, ahogy aranyt felfedezte, az is milyen szép és arany, milyen tehetséges. És mennyi mindent adott ő is a magyar kultúrának. Milyen szépséget.
Csak ez egy másik világ, nem ez a gyorsan égős, hanem a kicsit lassuljunk be rá.
Egyébként gondolkodtam még a családi körön is, hogy, mert az is hasonlóan szép.
Itt most egy kis szünetet tartunk, de nem sokára jövünk vissza vendégemmel, Cutor Zolival.